Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytassuk a Monitor délután a közös rádiózást, a Földgömb rovatta, a legfrissebb lapszám van a kezemben, és Tószegi Zsuzsanna van a telefonnal a másik végén, aki egyetemi docens és tudományos újságíró. Kezicsókom, Zsuzsanna!
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Európa peremén, hogy majdnem tovább mondtam, akarok egy fejtörőt önnel megosztani, vagy szeretnék önnel megosztani egy fejtörőt, mert ön tudja, hogy miről írta a cikket, de a hallgatók nem tudják, és nekik is feladtam egy fejtörőt 4 óra után. Szóval tud nekem olyan magyar írót mondani, aki előszeretettel, képzeletben legalábbis, de járt ott, amiről ön cikket írt, és használja a műveiben? Mert ön Mendelssohnt idézi a cikkben, akinél élményt adott ez a helyszín. Tud ilyen magyar írót? Én nem tudtam volna Mendelssohnt, de tudtam a magyar írót, amikor láttam a cikket.
Hú, én meg a magyar írót nem tudom. Egy hölgynek a könyvét, azt láttam, hogy írta a Hebridákról, de most nem tudom, hogy kire gondol.
Már Rejtő Jenőre, de azért mondom, hogy inkább ilyen férfias cucc. Szóval Rejtő, de ahogy olvastam, Európa peremén külső Hebridákon, nekem rögtön eszembe jutott, hogy valahonnan ez megvan nekem. És aztán rejtem, hogy Rejtőtől van meg, és utána is kerestem, többször is használja. Biztos, hogy soha az életben nem volt ott, szerintem nem is olvasott róla, de nagyon szerette ezt az egzotikus helyszínt. Ön hogy került oda?
A fotós barátokkal mentünk, az egyik barátunk már járt ott egy fotó workshopon, és annyira tetszett neki, hogy nagyon szeretett volna visszamenni, de nem egyedül, és mi egy ilyen nagyon összeszokott régi baráti társaság vagyunk, és rávett bennünket, hogy menjünk el 4-en. Köztünk volt Simán László, akinek a fotói illusztrálják ezt a cikket, és így indultunk neki ennek a fantasztikus túrának. Úgyhogy ami még érdekes, hogy 4-ünk közül 3-an, 10 éve voltunk már a Hebridákon, de az a belső Hebridák volt is a Sky-sziget, és ehhez képest valami egészen döbbenetes volt, hogy mennyire más ez a lényegében 70 kilométerrel odébb lévő szigetvilág, de csodálatos volt.
Mert hogy én is puskáztam térképpel meg mindenre, csak a hallgatókat segítsük ki, ha véletlenül még nem jártak a Hebridákon, vagy nem olvastak Rejtőt, vagy nem hallgattak Mendelssohnt, szóval akkor Egyesült Királyság, Skócia, és akkor, ha én jól néztem, hogy akkor észak-keletről öleli tulajdonképpen a Hebridák sziget csoport, ha jól mondom, ugye végül is védi Skócia partjait.
Így van pontosan, és azért is mondják, hogy egy természetes hullám törőgát, és ugye ez a külső Hebridáknak az Atlanti-óceán felüli része, az viszont hihetetlenül kitette az óriási atlanti viharoknak, úgyhogy nyilván ebből a belső szigetek felé már jóval kevesebb jut emiatt.
Még hát belül már kevésben lehet zord, hát az ott kint, ráadásul ez a Harris és Louis sziget, ugye, ahol volt, jó nagy ez, ugye, ahhoz képest, a többihez képest, mert van nagyon sok sziget, ami alkotja ezt a Hebridákat, de ez egy jó nagy sziget, ahogy én láttam.
Ez egy jó nagy sziget, igen.
Miért pont ez volt a téma? A fotó miatt? A fotótúra miatt?
Hát részben a fotó miatt, részben pedig a megközelítés miatt. Ugyanis erre a szigetre el lehet menni repülővel a kontinens felől, tehát ugye a Skóciából mennek oda ilyen helyi repülők, és a kisebb szigetekre már csak komppal lehet átmenni, illetve amit már írtam is a cikkben, van ez a Bara-sziget, ahol viszont nagyon speciális a repülőtér, mert ott csak fővenyre lehet leszállni, apály idején, stb. De lényeg az, hogy ilyen menetrend szerinti repülővel ide lehet eljutni, és innen már csak komppal lehetne átmenni a másik szigetekre, de a kompok olyan ritkán járnak, és annyira telítettek, hogy fölmerült, hogy átmegyünk egy másik szigetre, de egyszerűen nem volt hely. Tehát azok még sokkal nehezebben megközelíthetőek, mint ez a legnagyobb fősziget.
A turisták miatt, vagy a helyiek miatt? Mert azt is olvastam a cikkben, hogy nagyon komoly az elvándorlás, vagy kihalnak on azokról a szigetekről. Ugye 100-150 év alatt talán meg, tehát negyedére csökkent a lakosság.
Igen, sajnos. Ez valóban, és előzetesen is voltak már ilyen hullámok, de nyilván inkább a helyiek, mert mi nem is a főszezonban voltunk, tehát nehéz lenne azt mondani, hogy a turisták
előzölődték
a szigeten, úgyhogy ez nem volt jellemző még májusban, sőt, hát inkább május elején, és nyilván nyáron jóval többen vannak a turisták is, mert ez az egyik bevételi forrás most a szigetlakók számára, hogy próbálják vendégül látni az odalátogatókat.
Igen, mert igen, a hínár volt meg a burgonya, mindjárt erre is rátérünk, csak még egy élményemet hadd osszam meg, mert az Edward Rutherfordnak a Sarum könyve, van jó pár könyve, mind 800 oldal környékén van. Igen. Az pont Anglia története, és nem olyan régen kezdtem el olvasni, megolvasgattam, és pont ezt a hát majdnem 6-8-10 ezer évet öleli föl, ami végül is onnan, ön is onnan kezdi a cikket, ugye 10 ezer év.
Igen.
És akkor hogyan lett lakott a Hebridák? Hát ki a bánat ment oda, mert az idő akkor sem volt túl kedvező, sőt, ugye ez valószínűleg még zordabb volt, sőt, ez biztos.
Hát konkrétan az időjárás, azt persze nem tudjuk, hogy milyen volt akkor, de tényleg egészen döbbenetes, hogy a régi emberek meghódították az egész világot. Szóval erre gondolni, hogy milyen hajókkal tudták átszelni az egész óceánt, és hogy jutottak, ugye ez Ibériából jutottak ide emberek, mert ezt genetikailag ki tudják mutatni, hogy még mindig élnek ott olyan lakosok, akiknek a vérében az ibériai ősöknek a vére is csörgedett.
Azt értettem, hogy északról miért mennek délre elődeink, de hogy délről, miért mentek arra a Zord szigetre? Ja, és ha már, bocsánat, ugrálok, de annyi minden érdekes van ebben a földgömbcikben. Ez a szegény sziget, ezt a nevet honnan kapta? Ezek a felfedezők voltak, vagy ők jegyezt térképészek voltak, geográfusok?
Hát az az igazság, hogy erre vonatkozóan semmilyen információt nem találtam, tehát ez valószínű a régi férfi nevekből adódott, majdnem biztos, hogy az első nagy, akik birtokolták a szigetet, vagy bitorolták, ki tudja, tehát abból maradt, és hónapokig kutattam, de nem találtam arra információt, hogy miért így a két nevű ez az egy sziget. Mindenki azt hiszi, hogy ez két sziget, de közben egy keskeny földnyelv összeköti őket. Nem is ott van a határ, tehát még ez is egy egész különleges dolog, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ilyen szempontból is.
Hát ez logikus lehet, hogyha két majdnem sziget, de egy földnyelv köti őket össze, lehet, hogy két klán volt, de ez már akkor a közelebbi korszak, ugye? Igen, vagy akár klán.
Igen, hát nem csak két klán volt.
Nem, igen, csak hogy az elnevezés.
Igen.
Szóval 10 000 év, nem akartam meg a 10 000 év, és akkor Ibéria, onnan jöttek, aztán jöttek a vikingek, jött mindenki, ugye? Aki csak élt és mozgott.
Igen, így, hogy mondja. Igen.
Mikortól jön be a hínár és a burgonya? Mert ha már ezt említettem, akkor ez érdekes. És aztán hogyan tűntek ezek el?
Igen. Hát az a 18. század, 19. század volt, amikor a termőföldnek a minőségi javítására elkezdték szabályosan termeszteni a tengeri hínárt, és azt rendszeresen learatták, mert megfigyelték, hogy az aratás után még erőteljesebben növekszik, és akkor ezzel tudták azokat a rettenetes sovány talajokat javítani, ami például a belső Hebridákon is van, tehát ez egy nagyon jó forrás volt, de aztán később ez az érdeklődés ez lecsengett. A burgonya az meg, mint a legfőbb táplálék, ami ezen a hűvös, esős időjárásnak kitett szigeten is megterem, és azt meg sajnos elvitte a burgonya vész. Mint hogy nálunk ugye volt a filoxéra vész, náluk a burgonya vész, és akkor ez is alább hagyott, és hát akkor viszont nagyon nagy szegénység tört az ott lakókra. Az volt az első kivándorlási hullám, ami onnan elindította az embereket.
És most mit tartja ott helyben az élőket, és mit tartja őket el?
Hát egyrészt ezek a Crofternek nevezett kis gazdaságok, a legtöbben abban dolgoznak, azért most már van ott szolgáltatóipar, mert ez a Stornoway a fővárosa ennek a külső Hebridák szigetcsoportnak, ott lakik vagy 20 000 ember, ott vannak benzinkutak, múzeum, stb. Minden üzletek és egyebek, tehát azért az a szolgáltatóipar is ad munkát embereknek, és hát egyébként meg a gazdálkodásból élnek.
És ha gazdálkodnak, akkor mit gazdálkodnak? Az állatot tenyészteni ott azért nem lehet nagyon könnyű.
Állatokat, igen, hát rengeteg birka van.
Hát az adódik,
igen. És megnéztem a statisztikában, hogy elég feltűnő volt így jövet menet is, hogy mennyivel több birkát látunk, mint ember.
Több birka, mint ember, igen.
Igen, olyan. És akkor a statisztika szerint 5-6-szor annyi birka van, mint lakos. És ez sem egyenletesen oszlik el, mert ugye a Heriszi részen mindösszesen 2000 ember lakik, és ott is rengeteg birka van.
Négy láb jó, két láb rossz.
Igen, úgyhogy hát ez mindenképpen, és ami viszonylag újabb keletű, hogy régen is foglalkoztak ők gyapjúfeldolgozással, de most hihetetlen minőségre fölfejlesztették ezt a ottani kézműipari terméket, erre nagyon komoly védelmi rendszert is építettek, tehát minőségvédelmi és védjegy és minden egyéb módon védik ezeket a termékeket.
Tehát kevés a kínai gyapjuholmi akkor az érdekel, ugye?
Hát őszintén meg ezt nem nagyon láttuk.
Nem, ugye az a hamisítás gondolta.
Igen, az majdnem biztos, de azért hozzáteszem, hogy ezek nagyon drágák, tehát éppen azért, mert olyan hatalmas minőségi elvárás van, hogy ezek nagyon drágák, tehát az üzletekben, ahol ezeket árulják, azért inkább külföldi turistákat láttunk, kevésbé a helyi lakosokat ott vásárolgatni.
Láttam ezt a csodálatos felvételt az Aranyútról. Az Aranyút az honnan, hova vezetett?
Hát az Aranyút az a bizonyos Tárbert nevű várostól indul, amelyik azon a keskeny földnyelven van, és a keleti partot ilyen nagyon szabdalt sokszor benyúló kis öblök tarkítják, és onnan vezet le délre egészen addig a templomig, amiről szintén van kép a cikkben, tehát ez a Rodel részhez. És ezt én azt hittem, hogy ez az Aranyút név, ez egy újabb keletű, aztán amikor utána néztem, akkor láttam, hogy már a 19. század végén nevezték el ennek, mert iszonyat drágán tudták megépíteni, éppen a terepviszonyok.
Ezért Aranyút.
Ezért Aranyút, igen.
A minimális növényzet, sziklák, tenger, szél, ott van ez a templom, és ott igazos egy csodálatos kép, és akkor jól mondom, ez Gneiss, ugye? Ez a Gneissnak is mondják maga a kőzet. Ez végül is egy ilyen vulkáni maradvány? Csak próbáltam kitalálni, utána is néztem egy picit. Nem, ugye?
Nem, erre ez sokkal régebbi. Tehát a vulkáni tevékenység is volt ott a szigeteken, de az egy későbbi korszak. Ez sokan mondják az ős masszívumot alkotó elemnek is. Tehát ez egy nagyon régi kőzet. Ez amikor a földkéreg megszilárdult, ez gyakorlatilag abból a bizonyos prekambriumi időből származik.
Ez végül is Európa pereme, ugye? Igen, hát ez a cikk címében is, tehát végül is ez az észak-keleti határ. Milyenek ott az emberek? Nyilván a szigetlakók azok mindig speciálisak és különlegesek, és nem tudom, hogy néhány nap alatt nem tudom, mennyit töltöttek ott, mennyit lehet ebből érzékelni. Most már többször voltak, úgyhogy Zsuzsa többször volt ott, tehát hogy milyen típusúak az emberek, akik ott élnek?
Hát a szigetlakók közül, akikkel így az ember útközben akár egy sétán találkozik, nagyon barátságosak, kedvesen mosolyognak, esetleg kérdezik, hogy honnan jött az ember, azért ugye látszik, nem csak a fényképezőgép lóg a nyakunkban, hanem azért úgy látszik, hogy mi ott turisták vagyunk. Tehát ilyen szempontból nagyon, nagyon kellemes benyomásunk volt, és ami az egyik legérdekesebb és nem is tudom, talán jobb élményünk volt, hogy ugye sokat kellett autózni itt a helyszínek között, és nagyon sok egy nyomtávú út van, és azokon vannak ilyen kis félreálló kis öblöcskék, és egyszerűen nem lehetett előbb kiállni, indexel jelölni, stb., hogy mi félreállunk, ti csak gyertek szembe, mert a szembejövők azok mindig hamarabb megálltak. Ez az előzékenység, ez a türelem, hát egyszerűen bámulatos volt ahhoz képest, amihez szokva vagyunk itt.
Hát érdekes, van egy könyvtár a harmadik kerületben, ahol nem tudok úgy belépni, pedig nagyon igyekszem, az Ezüsthegyi Könyvtár, hogy a könyvtáros hölgyek ne előbb köszönjenek. És tényleg ebből már sportot csinálok, hogy már még nem is nyílik a tolóajtó, már hangosan köszönök, hogy nehogy meg, hát nem is, hogy van ez. De hogy ez milyen fontos, akár teljesen másabb dolog, de hogy ez mennyire fontos, akár Ausztriában vagy Szlovákiában az ember kirándul a hegyekben, túrázik, és akkor kiköszön előbb. Tehát onnan köszönnek-e az emberek, félreállnak-e az emberek, és akkor kiáll félre. Tehát ebből rengeteg mindenre lehet egy ilyen apróságban. Jó, hogy ezt mondja, mert igen, szóval ebben sokat lehet.
És egyébként még egy érdekes megfigyelés volt, ugye nem tudtunk máshol vásárolni, mint ilyen nagy üzletben, most hadd nem mondjam a nevét, és ott például egyszerűen bámulatos volt, hogy a pénztárosok milyen elképesztő kedvességgel beszélgetnek a vevőkkel. Tehát látszik, hogy nyilván törzsvásárlók vagy törzsvevők, akik visszajárnak, de mindenki, de hozzánk is, tehát tőlünk is, akkor ugye a kiejtésünkről rögtön érződött, hogy hú, mi csak...
Hát nem törzsük ezt szigetlakók, igen. Tehát...
Hát nem, igen. Mert ott egy elég érdekes nyelvjárás beszélnek. Na a lényeg az, hogy ezt ők megtudták, és attól kezdve is nagyon, nagyon kedvesen kommunikáltak, hogy mit csinálunk, honnan jöttünk, mennyi ideig vagyunk, hol a szállás, stb. És ahogy ott egymással cserettek, hát az meg tényleg nagyon, tehát látszik, hogy igénylik a kapcsolatot, az emberek ritkán is találkoznak, akik nem ott a városban laknak.
Hát és új arckerülés van, igen.
Igen, és akkor így nagyon, nagyon oldott és nagyon kedves stílusban beszélgetnek egymással. Ez is nagyon jó volt.
Zsuzsanna, ugye egyetemi docens, doktoriskolai témavezető, tudományos újságíró mondta, hogy a fotósokkal ment, és már másodszor volt ott. Ha csak egyetlen egy dolgot kell mondani, vagy lehet mondani, ami megfogta a Hebridák, vagy a külső Hebridák helyszínein, amiért érdemes menni, vagy ami miatt ment, az micsoda?
Hát engem a természeti körülmények varázsoltak el teljesen, tehát azon túl, hogy ez a jég szabdalta.
Marta, igen, felszín.
Felszín, az óceán, a hatalmas szél, és úgy együtt minden, az esők, egyszerűen elképesztő, tényleg, mint hogyha egy másik bolygóra csöppent volna az ember, annyira más, mint...
Ez egy ilyen erődemonstráció, nem ahogy mondja, és tényleg ez egy ilyen természeti erődemonstráció, ott aztán minden. És hát nagyjából érintetlen, mert az ember ebben sokat belepiszkálni ott nem nagyon tudott, meg nem akart.
Hát főleg nem akart, főleg nem akart, és nekem például az, amiket már utána csak olvastam, tehát ez a megerősítette bennem ezt, hogy micsoda érték van itt, hogy akartak egy óriási kőbányát létesíteni éppen Harrisnek a déli részén, és 10 évig vitatkoztak róla, de aztán a skót parlament mégsem adta meg az engedélyt, mert hogy nem csak a szigetnek, de a környező élővilágnak is hatalmas kárt okozott volna, és inkább lemondtak arról a bevételről. A világ legnagyobb kőbányája készült volna ott, arra megvoltak a tervek, és akkor azt is kiszámolták, hogy a hiroshimai atombombának többszörösét használták volna el a robbantásokhoz az alatt a jó pár év alatt, amíg a bánya üzemelt volna, és aztán ezt nem engedték. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon értékes része Európának, amit tényleg így kellene megőrizni a jövő generációk számára, mint ahogy most van.
Nagyon szépen köszönöm. Európa peremén a külső Hebridákon jártunk Tószegi Zsuzsannával. Köszönöm, Zsuzsa, még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm szépen, köszönöm.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.